Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, az RMDSZ szövetségi elnöke. Itt most az unió jövőjéről lesz szó nem sokára. Csak ugyan hogyan látszik az ön pozíciójából, milyen jövő vár az unióra?
Abból indulunk ki, hogy milyen kihívások előtt áll az unió, és ezekre a kihívásokra hogyan lehet jó válaszokat adni, mert ez az európai polgároknak az érdeke, függetlenül attól, hogy melyik európai uniós országban élnek. Volt egy konferencia Európa jövőjéről, ahol a tagállamok, illetve a brüsszeli vezetők azt akarták föltérképezni, hogy mit gondolnak a különböző államok polgárai az Európai Unió jövőjéről, és hát hogyha ezeket a válaszokat, észrevételeket olvassuk, akkor gyakorlatilag nem lehet összefésülni úgy, hogy abból valami koherens kép kialakuljon, ami viszont érthető. De fontos, hogy volt egy ilyen konferencia. Érthető, mert déltől északig, kelettől nyugatig annyira különböző helyzetben élnek az emberek a különböző országokban, hogy a problémáik is más és más típusúak. Van, ahol a felzárkozás, van, ahol a fejlődés, van, ahol az energia, van, ahol a demográfia, van, ahol a környezetvédelem, van, ahol a gazdaság a legfontosabb kérdés, attól függ, hogy éppen az adott társadalomban mi az, ami aktuális. Ez az egyik megállapítás. A másik megállapítás meg az, hogy az európai vezetők, és ez az én negatív vagy kevésbé pozitív konklúzióm, a vita végén a hatalomtechnikai kérdésekre figyeltek, nem pedig a tartalmi kérdésekre. Ma egy nagyon erős válságot látunk egész Európai Uniós szinten, ez az értékek válsága, és a reménytelenség, a kiúttalanságnak a diagnózisát állíthatjuk föl. És a kérdés az, hogy technikai megoldásokkal, technikai változtatásokkal képes lesz-e az Unió jó válaszokat adni a tartalmi kihívásokra? Szerintem nem. Ezért félre kell tenni a hatalomtechnikai kérdéseket, például az, hogy csak azért módosítsunk szerződést, hogy a vétójogot a tanácsból kivegyük és többségi döntések legyenek, és a tartalmi kérdésekre kell elsősorban választ adni. És ezek a tartalmi kérdések csak akkor lesznek megválaszolhatóak, hogyha az alapokat tisztába rakjuk. Melyek az alapok? A hagyományos európai értékeknek, ha szabad sűrítve úgy fogalmazni, hogy az ógörög, judeo-keresztény hagyományoknak a megerősítése. Mert hogyha erős az alap, akkor építkezhetsz különböző országokban, különböző fejlődési szinteken álló társadalmakban, de ha gyenge az alap, akkor nagyon nehéz építkezni. Tehát az Európai Unió jövőjét akkor tudjuk igazából előre vetíteni, hogyha az alapokról beszélünk. Utána meg van egy olyan kérdés, amely megint csak a hatalomtechnikai kérdéseken túlmutat, és meghatározza azt, hogy hogyan fog kinézni 20-30-50 év múlva Európa. Ez egy demográfiai kérdés. Ez egyesíti délt északkal, keletet nyugattal. Görögországtól Dániáig és a balti államoktól Portugáliáig, Közép-Európát is beleértve kevés olyan ország van, ahol a demográfiai kérdések ne lennének aktuálisak, és ezekről kell beszélni. Mert 50 év múlva egy Görögország, egy Románia, egy Svédország, egy Dánia olyan helyzetben lesz, hogy tulajdonképpen az őshonos lakosaival nem fogja tudni fenntartani a társadalmat. És akkor erre mi a válasz erre a kérdésre? Vagy az, hogy olyan politikákat vezetünk be, amelyekkel a születéseket, gyerekvállalást motiváljuk, a natalitást emeljük, vagy pedig bevándorlásra keresünk olyan megoldásokat, amelyek jók lehetnek. Látszik, hogy az nem egy járható út tulajdonképpen, ezért azokat a megoldásokat kell keresni, amivel a gyerekvállalást és a natalitást lehet növelni. És akkor még mindig csak két olyan kérdésről beszéltünk, amely alapvetően meghatározó. A fenntartható fejlődés szép szlogene mögött, pedig azt látjuk, hogy az a mentalitás található meg, hogy a fogyasztással, a folyamatos növekedéssel meg lehet oldani a kérdéseket, és hogy ez fenntartható módon lehet csinálni, nem lehet. Itt viszont egy egész mentalitásváltásra van szükség, és ki kell mondani, hogy a fogyasztás a végtelenségig nem fokozható. Azért, mert nincs hozzá nyersanyag. Nincs megfelelő nyersanyag készlete Európának, a világnak, hogy a fenntartható fejlődést azt hosszú távon a mostani fogyasztási szokásokkal biztosítsa. És akkor a kérdés az, hogy ebből hogyan tudod visszahozni az európai társadalmakat, amelyek az első világháború, második világháború óta a folyamatos növekedésre, a folyamatos jólétre, a fokozható jólétre alapoztak. És amikor ezeket a kérdéseket meg tudjuk beszélni, akkor Európa jövőjéről beszélünk. És én ilyen tekintetben nem vagyok túlságosan optimista. Azt gondolom, hogy több bátorságra van szükség a vezetők részéről, intellektuális bátorságra, és el kell engedni az ideológiákat akkor, amikor olyan kérdésekről beszélünk, mint energiaárak, demográfia, ezeket nem lehet ideológiai köntös alá bújtatni. Vannak olyan kérdések, amelyeket az ideológia megöl. A valóság általában leszokta győzni az ideológiát. Az energetikai válság megmutatta azt, hogy a valóság legyőzte az ideológiát. Ma már a szénerőműveket újra kell indítani. A gázról nem lehet lemondani. Az atomenergia, tiszta energia használni kell. Másképpen a gazdasági helyzetét kockáztatja az Európai Unió. Tehát a mostani nagy kérdések ezek az Európai Unióban, ezek Európa jövőjét illetően, és hogy az új világrendben hol lesz Európa? Az új erőegyensúly politikában hol lesz Európa? Mert 450 millió lakossal erő vagy. 2019-ben még mindig 20%-át adta a világ nominális GDP-ének az Európai Unió. De ahhoz képest, hogy ezelőtt 20 évvel mennyit adott, ez már egy visszaesés. Kínával van versenyben, az Amerikai Egyesült Államokkal van versenyben, Indiával van versenyben az Európai Unió, és ezt fel kell ismerni, ezt kell látni, és ehhez kell hozzáigazítani az európai gazdaságot.